Az Értsünk Szót adásában sorozat részeként követjük, hogy hogy változik az úgynevezett Magyarország határain kívül élők megítélése. Ez idén azért is különösen fontos, mert a kettős állampolgársággal rendelkezők szavaznak a magyarországi választásokon, és így részévé váltak a magyarországi választási kampánynak. Ennek egyik negatív folyománya, hogy nagyon sokan megbélyegzik a határon túl élő magyar választási közösségeket. Eddig az erdélyiekről volt szó, ma Kőszegi Elemér a vendégünk Kárpátaljáról, aki írt egy összegzést arról, hogy milyen tévhitek jelennek meg az ukrajnai magyarokról, azokról, akik a magyarországi szociális juttatásokkal, támogatásokkal élnek, vagy a magyar sajtó szerint visszaélnek. Hát mi történik a két ország szociális rendszerei között, Elemér? Kérlek, foglald össze nekünk.
Kezdődünk azzal, hogy a kárpátaljai magyarok, és nem ukránok, mint ahogy ugye nagy szeretettel egyesek Magyarországon hát titulálják őket, nem élnek vissza semmilyen törvénnyel tulajdonképpen, hanem élnek egy adott lehetőséggel. Ezt a lehetőséget nem ők teremtették. Szóval valamikor a 60-as években kötött a Magyar Népköztársaság meg a Szovjetunió egymás között egy szerződést, hogy mi a lényege, azt nem tudom, még megszállok a nyugdíjkortól, hál' Istennek, de talán az, hogy hát a kölcsönösen hát elfogadják egymást nyugdíjasait, és biztosítják a járulékot egymásnak. Na most ugye a kárpátai magyar nyugdíjasok egy nagyon töredék része, ismétlem, hát élt a visszahonosítás lehetőségével, zárójeles megjegyzés élhetett is, hisz többségük magyar idő alatt 38 és 46 között született, tehát eleve magyarnak született.
Magyar és utána pedig miután...
Tessék?
Magyar állampolgárnak.
Persze, magyar állampolgárnak született eleve, tehát tőle elvették az állampolgárságot. És utána pedig hát egy másik lehetőséggel, miután Magyarországon hát bejelentkezett, lakcímkártyához jutott, illetve hát nagyon sok esetben ingatlant itt is vásárolt, hát igényelte az ukrán nyugdíj helyett a magyarországi nyugdíjat. Ami szintén hát érthető, hisz valljuk be, óriási különbségek, ugye Afrika meg Észak-Amerika, nagyjából ilyen különbség van a két nyugdíj nagysága között. De még egyszer mondom, törvényekkel, az adott törvényeken belül mozgott mindenki. Na most, hogy mondják, hogy minden csalásra jutottak hozzá. Nincs kizárva, hogy vannak olyanok is ezek között a nyugdíjasok között, akik jogtalanul kapták meg a magyar állampolgárságot. De ezt szerintem a magyar illetékeseknek kell kiszűrni, és ki is lehet nyugodtan szűrni. De mondom, a többség, de ez elenyésző, 1-2-3%, de a többség az igenis kárpátaljai megkeseredett magyar nyugdíjas.
Erre mondja a magyar sajtó, hogy olyan illetéket vesznek fel, amiért nem dolgoztak meg, hogy megcsapolják a magyar nyugdíjrendszert. Mit tudunk erre az érvre?
Na most, először is kezdjük azon, hogy túlozzák a számadatokat. Én már hallottam, ugye többnyel azt mondják, hogy sok ezer ukrán nyugdíjas, elhangzott a múltkor már egy olyan szám is, hogy 30 ezer. Na most mi kikértük a hivatalos adatokat a Kárpátaljai megyei nyugdíjalaptól, és kiderült, hogy 2010 és 2017 között 4451-en kérték az ukrajnai nyugdíjuk folyósításának a megszüntetését. Azaz, hát települtek át más országba. Na most figyelembe kell venni azt, hogy ugye a célország nem minden esetben Magyarország, hanem Izrael, az USA, Németország, Szlovákia egyrészt, másrészt ez alatt a 7 esztendő alatt sokan meg is haltak, akik ugye hát sajnos, akik megszüntették az ukrán nyugdíj folyósítást, úgyhogy a hogyha figyelembe veszük ezeket, hát a legrosszabb esetben is maximum 3,5, de még 4000 sincsen. Na én 4000-et veszek alapul, 4000 sincs azoknak a száma, akik ez alatt a 7 év alatt ugye igényelhették talán a magyar nyugdíjat. Na most tegyük hozzá, hogy ezzel pár, ugye, és arról is elfeledkeznek, hogy a nyugdíjat sosem magának fizeti az ember, hanem érte mindig a egy magyaros, szóval egy dolgozó ember fizeti. Utána néztem, és hát a statisztika szerint Magyarországon 4 dolgozó, aktív dolgozó tart el 3 nyugdíjast. Na most mi viszont azt is tudjuk, hogy legalább 30-40 ezer kárpátaljai fiatal, hát is nem fiatal, de a 20 és 50 közötti, hát dolgozik Magyarországon, pótolja Magyarországról ugye, hát nyugatabbra vándorolt embereket, járul hozzá a magyar gazdaság hát felemeléséhez, illetve hát járul hozzá a nyugdíj alap bővítéséhez is, és befizeti a szükséges járulékokat. De... ebből kifolyólag, hogyha 40 ezeret veszek, de hát megyek csak 30 ezer kárpátai magyar, azt el kell osztani 4-el, és akkor kiderül, és tehát azt alánítani kell a 3-hoz, és kiderül, hogy hát mennyi nyugdíjas tartanak ők el, tehát nem csak a sajátjaikat tartják el. Akik között esetenként ott van a saját anyja, apja, ott van a saját nagyapja, nagyanyja, hanem 20 és 30 ezer közötti magyarországi nyugdíjasnak a kárpátaljai ott dolgozó magyar hát teremti elő a nyugdíjat.
Te ebben a bizonyos cikkedben kitértél arra is, hogy ezek az Ukrajnából Magyarországra települő, vagy éppen időszakosan ott dolgozó munkaképes emberek általában szakképzett emberek, a szakképzettségüket viszont Ukrajnába kapták.
Hát szakképzettségüket Ukrajnában kapták, Ukrajnában végezték el az óvodát, az iskolát, Ukrajnában tettek szert ugye az idősebbekhez tartozó szakmai gyakorlatra. Most azért gondolom ennek is van, ha nem is ára, de értéke biztos van ennek a tudásnak is. Most tehát a mérleg serpenyőjének a másik serpenyőjében ennek is ott kellene, hogy legyen, ahol ugye az egyikben a több ezer ukrán nyugdíjas van. Ami mondom, 3,5-4 ezer maximum. Most Magyarországon, ez is egy hivatalos adat, 2,1 millió olyan ember él, aki különböző hát, nyugdíjakban részesül. Ez a 3,5-4 ezer, ennek a 0,19%-a. Tehát úgy próbálják most a kampány során beállítani, hogy ez a 0,19% a felelős 99,81% minden kinkeservéért, tehát minthogyha emiatt nem lenne, ezek miatt nem lenne magasabb a nyugdíj, és a többi, és a többi. Ami szemen szedett hazugság. Mert így sem lenne több, meg úgy sem lenne kevesebb.
Arról lehet-e tudni, hogy például feketén hány ukrajnai dolgozik a magyar határmenti övezetekben, vagy távolabb? Hogy az a munkaerő, amit nem látunk, és amit Magyarországon hasznosul, az mekkora?
Én azt mondom, hogy feketén maximum nyáron ilyen gyümölcs és zöldségbetakarítás, amikor folyik, akkor lehet esetleg rajta kapni, hogy feketén dolgoznak, de az esetek túlnyomó többsége azok, ahogy mondjuk, fehéren dolgozik, tehát rendes munkavállalási engedély, és ugye ők, mint magyar állampolgárok, egyrészt, akik magyarok. Aki nem magyar, mert Kárpátaljáról sok nem magyar is dolgozik Magyarországon, az meg ugye az újabb lehetőségek szerint szintén Magyarországon munkát vállalhat. És hát szerintem se, az én tapasztalatom az, legalábbis a lapunkban megjelent hirdetések szerint nagyon sok a hirdetés, és hogy hát inkább mind a két oldal szereti a fehéren bevállalt dolgokat.
De a lényeg az, hogy szükség van az ukrán, vagy az ukrajnai magyar munkaerőre, és van egy elszívó erő.
Hát óriási szükség van az ukrajnai munkaerőre, és én itt már nem is azt mondanám, hogy kárpátaljai, mert hát az ismerőségek mondják, hogy Magyarország ilyen munkaszervezők, akik ilyen munkásokat szerveznek be, nem tudom mi a hivatalos nevük. A lényeg az, hogy kérik az itteni kapcsolataikat, hogy próbáljanak a hágón túllépni, mert Kárpátalja az gyakorlatilag már ki van seperve. Tehát Kárpátaljának egy jelentős része Magyarországon dolgozik a munkaképes lakosság. Másik része Csehország, harmadik része Oroszország. Tehát itt már alig találnak hadrafogható munkaerőt. A Nyugat-Ukrajna az főleg Lengyelországon orientálódik, ott már több mint 2 millió ukrán állampolgár dolgozik. Úgyhogy ilyen közép-Ukrajnában keresik a munkaerőket. Mindenféle különböző, tehát hegesztőtől kezdve, darukezelőig, tehát ilyen szakmunkákba kérnek, de az orvosaink mennek, Beregszázból például, ugye hát a kis magyar fővárosból, már alig van Beregszázban magyarul beszélő orvos, vagy pedig ilyen ápolónő. Azok is, hát az esetek túlnyomó többsége Magyarországon keresnek munkát. Pedagógusok, pedagógus hiány van, ők is inkább dobbantanak a határ túloldalára, hisz itt valóban aspirítóan kevés a fizetés. Pont most jártunk utána egy riportban, hogy ez egy színmagyar településen, az a neve, hogy Fornos. Most szeptembertől mindössze 6, és most 6 darab magyar ajkú pedagógus maradt, és úgy mentették meg a magyar tannyelviskolát, hogy a környező szláv falvakból vittek oda fiatal friss diplomásokat. Na most így nőtt fel a létszám 18-ra, és hát 12 ebből nem is beszél magyarul, úgyhogy el sem tudjuk képzelni, hogyan folyik ott az oktatás, mikor a gyerek nem érti a pedagógust, a pedagógus pedig nem érti a gyereket.
Na hát erre vonatkozóan azért itt Erdélyben vannak kemény tapasztalataink, sajnos, úgyhogy ha gondolod, majd erről még beszélhetünk. Nem,
én ezt csak arra, azt akartam illusztrálni ezzel, hogy szóval eléggé ki vagyunk már így munkaerő forrásilag seperve itt Kárpátalján. Beszélhetnék újságírókról is. Ezzel azt szoktam most mondani, hogy például egy szerkesztőség nem tudja felvenni a harcot fizetésileg egy csehországi cukorkagyárral. Sajnos.
Hát meg a kisebbségi magyar sajtó működtetésének nagyon sok rákfenéje van. Politikai kiszolgáltatottság, a sajtótámogatások korrupciója, az átláthatatlan struktúrák, és ezek mind folytják és rontják, és erodálják a kisebbségi magyar média maradékait. Erre csak azt tudom mondani neked is, magunknak is, hogy túlélésre játszunk 100 éve, úgyhogy eddig nem adtuk fel, most miért adnánk fel.
Viszont hadd mondjak valamit ezzel kapcsolatban. Én éppen gondolkodtam, ma is és tegnap is ezen gondolkodtam ezen a beszélgetésünkön, és azon törtem a fejemet, hogy vajon Szlovákiában, Romániában, vagy Szerbiában előfordulhatna az, hogy valamelyik szerb, román vagy szlovák politikai erő hát úgy próbál odahaza szavazatokat magának hát beseperni, hogy a határon túlélő román, szlovák, szerb kisebbség egy csoportjába beletörli a lábát. Szerintem egyik sem csinálna ilyet. Erre csak mi vagyunk képesek, magyarok, sajnos.
Ezt most konkretizálsz, hogy mire gondolsz? Ebbe a láb beletörlésbe, mert nagyon sok minden eszembe jutott, hogy most te konkrétan...
Hát az ukrán nyugdíjasokról beszélek.
Ja, igen.
Hát tehát, most ki vannak az ukrán nyugdíjasok kiáltva közellenségé, akik tönkreteszik az egész Magyarországot 3,5 ezeren, és 3,5 ezeren, akik ugye nagyjából a 0,05%-kal szavazásra jogosult magyar állampolgároknak, azok fogják meghatározni Magyarország sorsát az elkövetkezendő évre, most 4 évre. Most én ezzel kapcsolatban mondom, hogy nem hiszem azt, hogy például a szlovák, a román vagy a szerb, valamelyik bármelyik politikai erő, most a határon túl élő román, szerb és szlovák nyugdíjasokba hát belegázolna ilyen eléggé el is érendő módon.
Nem akarlak elkeseríteni elemért, de én ezt román térfélen láttam, amikor kikezdték a moldáviai románokat, a romániai románok, hogy ezek csak a munkát akarják elvenni, nem is igazi románok. Ismétlődnek ugyanazok a panelek, és ugyanaz a újra termelődő, hát nem xenofóbia, mert nem xenofóbia, én nem tudom ezt pontosan minek kell nevezni, amikor ellenségképre van szükség, ha valaki a kampányát erre építi fel, akkor ellenséget fog találni, ha nem létező menekült vagy migráns, akkor azt, hogyha pedig határon túli magyar, akkor pedig az, tehát hogy kicsi az ellenségkép piac, és mindenki azt használja, amit elér, és meg tud ragadni. Tehát nagyjából ennyi a játszma lényege. A kérdés az, hogy hogy lehet ebből kimászni? Te hol látod a kiutat?
Én nem tudom. Én nem tudok erre gyógyírni. Én csak azt mondom, hogy ez így nem jó. Én azt értem, hogy a választási kampányok minden országban sajnos nem arról szólnak, hogy valaki mellett vagy valami mellett harcolunk, hanem többnyire arról szól, hogy valaki ellen, valami ellen. Na de ezt úgymond házon belül kellene ezt az egész dolgot intézni, és még egyszer mondom, nem a kárpátaljai magyar nyugdíjasokat kikiváltani a 10 milliós Magyarország közellenségévé.
De mit lehet azért tenni, vagy mit tud tenni azért a kárpátaljai magyar nyugdíjas, vagy az erdélyi magyar munkavállaló, vagy az erdélyi magyar átlagpolgár, hogy mentesítse magát ettől a bélyektől, ettől az ellenségképtől, hogy kiszálljon a mókuskeréktől, mert az alapvető vád, ami elhangzik, hogy megvehetőek ezek az emberek kormánytámogatással, nyugdíjjal, valami fajta juttatással. Mit lehet erre mondani, hogy ezt a vádat távol tartsd, vagy hiteltelenítsd, vagy ne igazold?
Nem tudom, de a lényeg az pont ebben van a lényeg, hogy egy olyan csoportnak mennek neki, amelyik nem tud védekezni. Képtelen, most hogyan fog mindenki, kiállok védekezni, és azt mondom, hogy nézzétek, itt vagyok, nem vagyok csaló, meg minden, egy-két éven van még az életből, hátra akarnék kicsit jobban élni, igen, ezen a téren gyarló vagyok, mert jobban akarok élni. Tehát ki az, aki nem akar jobban élni?
Ez nem gyarlóság, ez az abszolút az emberi normalitás. Én inkább ott venném fel a felelősség honalát, hogy meddig és ki engedi a kampányt egyrészt eltorzulni, másrészt behatolni olyan terekbe, ahol ennek a kampánynak semmi keresnivalója nincs. Ha azt mondjuk, hogy jöjjön át a magyarországi belpolitikai kampány a határokon, akkor át fog jönni ennek az összes vadhajtásával együtt. Ha azt mondjuk, hogy álljon meg a kampány és a verekedés a határnál, akkor van egy esély arra, hogy mentesüljünk ezektől a méltánytalanságoktól. Persze nyilván az optimális eset az volna, ha mindenki nagyon fair és méltányos módon járna el, na de hát ez senkire nem igaz sajnos. Ez a nem létező politikai kultúra hátránya.
Nem, hát ez egyértelműen így van, és egyértelműen úgy van, hogy a magyar belpolitika azért valahol átlépi a határt, hisz, ahogy szoktam mondani, a kárpátaljai magyarság is úgymond Kossuth Rádióval ébred és RTL Klubban fekszik, kicsit szimbolikusan, tehát benne van mindenki ebben a magyarországi dolgban, sőt, hát a nyelvi meg egyéb akadályok miatt még talán jobban is tudják, hogy mi folyik Magyarországon, mint amit Ukrajnában folyik, de attól, hogy átlépi a határ, ott is kellene valahol, hogy van egy haza a magasban, de akkor kellene lenni egy határnak is ott a magasban, amint tovább már nem lépünk át. Tehát és itt ez egyértelműen, hogy ez Magyarországtól függ, szóval Magyarországtól függ, hogy ott mit engednek meg maguknak. Mert ebben az esetben sem a kárpátaljai magyar kisnyugdíjas üzent hadat egy-két-három magyarországi politikai erőnek. Ez fordítva történt meg.
De valami módon mégiscsak rajtunk is áll, mert azért ezt tudatosítani, hogy barátaink, ezeknek a kisebbségi közösségeknek, társadalmaknak van hozzáadott értéke a magyar gazdasághoz, kulturális élethez. És ezt, amit te leírtál, hogy hány szakképzett munkás szível Ukrajna, vagy azt a tényt, hogy Magyarországról Romániában jár nagyon sok ember tovább tanulni egyetemre, mert olcsóbbak az egyetemi tandíjak, mert más a képzés formája, hogy itt vállalkozik nagyon sok ember, és hogy Magyarország épp úgy profitál a román lehetőségekből, ahogy igen, a határ másik oldala felé, vagy másik része felé is irányul egyfajta migráció nota bene, tehát hogy ezekről nem beszélünk, vagy nem elég hatásosan beszélünk. Nekünk kell kinyitni a szánkat.
Hát én is ezt mondom, hogy ez oda visszaműködik, tehát ez egy olyan dolog, hogy most itt én engedek, ott te engedsz, itt ezen a csatornán keresztül én húzok hasznot belőled, azon pedig te húzol hasznot én belőlem. És ez tipikusan az az eset, mert lehet, hogy abból a nyugdíjasból 3,5 ezer nyugdíjas valóban ráfizetés jelent a magyar kasszának. De az a 30-40 ezer pedig, aki átment dolgozni, az pedig egyértelmű nyereség.
Summa...
Hát összeállítanánk, hogy hol-hol csapódik le a nagyobb haszon, akkor egész biztos, hogy nem a Jancsi bácsi vagy Piroska néni bugyalárisában.
Summa summarum, legyen minél nagyobb a társadalmi közös haszon, és minél erősebb a társadalmi béke, és minél kevesebb a megbélyegzés. Úgyhogy békés kampány hónapokat kívánok nektek is oda kárt.
Köszönöm, viszont és két kézzel támogatom.
És halljunk minél többször itt a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Kőszegi Elemér, köszönöm szépen!